Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. augusztus 16-án sugárzott műsorát. Interjú Csóri Sándorral, a Magyarok Világszövetségének elnökével. A riporter Szarka László.
A 20. századi magyar szétforrattatás következményeinek alapos végiggondolása, az így felmért helyzet tudatosítása és az egyetemes magyarság érdekeinek képviselete, a nyelvi kulturális azonosságból adódó tengernyi feladat kijelölése, szakszerű elvégzése mindmáig csak igen kis részben történt meg. Alig ha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ennek egyik legfontosabb oka éppen az, hogy nem igen volt konkrét gazdája ezeknek a teendőknek. A határon túli és a nyugat-európai, illetve tengeren túli magyarság helyzetének feltárása a külföldön élő magyarok érdekképviseletének érdekében eddig nem igazán sikerült a feladatokat és ilyen irányú törekvéseket koncentrálni, vagy legalábbis összefogni, koordinálni. A Magyarok Világszövetségének múlt évben megválasztott új vezérkara ezzel az új helyzettel próbált szembenézni. Az új vezetés eddigi munkájáról, az első tapasztalatokról beszélünk Csóri Sándorral, a Magyarok Világszövetségének elnökével. Elnök úr, milyen állapotban vette át az előző vezetéstől a Világszövetséget, melyek voltak a szövetség legsúlyosabb mulasztásai, és mi volt az, amit folytatni lehet?
Nem olyan könnyű ezekre válaszolnom. Hirtelen Illyés Gyula jut eszembe, aki azt mondta, hogy a magyarságnak olyan bonyolult kérdései vannak, olyan bonyolult problémái, hogy csak zseniknek szabadna gondolkodniuk ezekről a gondokról. Én azt érzem, hogy mi nem várhatjuk meg, hogy csupa lángész születik most az elkövetkezendő időkben, és majd azok mindent megoldanak. Nekünk is foglalkoznunk kell velük. Hogy az előző világszövetség hogy működött, azt nagyjából mindenki tudja. Az volt a feladata elsősorban, hogy az előző rendszer számára próbálja megcsitítani a kinti magyarokat, aztán megnyerni, hogy általuk a külföldi kormányokat is megnyerjék. Ezáltal természetesen megosztotta a magyarságot. Ez az általános kép. Természetesen eközben, míg a megosztást művelte, mellé is fogott néhány esetben, hiszen voltak olyan kísérletek, mint az anyanyelvi konferenciák, amelyeket persze, hogy pártfogolt, de akik az anyanyelvi konferenciákat rendezték, azok igenis nagyon becsületes értelmiségiek voltak zömmel, legalábbis a nagyobbik százaléka mellékgondolatok nélkül egy nép művelődését, a kintiek hazához való ragaszkodását készítették elő, és azt fogalmazták meg állandóan. Valójában a nemzet egységesítését akarták ők is már elkezdeni akkor nagyon szerény eszközökkel.
Tehát nincs például ezekből konfliktus, hogy a régi vezetéssel együttműködő, becsületes, jó szándékú, együttműködő garnitúra ma esetleg éppen olyan vád alá esik, hogy hiszen ti a régi vezetéssel is együttműködtetek. Gondolok az amerikaiakra például, akik közül néhányan nagyon őszintén részt vettek az anyanyelvi konferencia munkájában.
De természetesen, hogy összeütközés mindig van. Csoda lenne, hogyha nem lenne összeütközés. Az egész térség teli van feszültséggel, megoldatlan és nehezen megoldható kérdésekkel, miért éppen a magyarság ne küzdene e félékkel. Természetesen, hogy már akkor voltak, akik ellenezték mondjuk az anyanyelvi konferenciát, kitűnő elmék, azokkal is egyet kellett értenem abban, hogy számukra gondot jelentett, hogy milyen módon lehet együtt működni az előző kormányzattal. Csak hogy a válaszom mindig az volt, nem a kormányzattal működtek együtt, hanem az itthon élőkkel, azzal az értelmiségi réteggel, értelmiségiekkel, akik bizony-bizony később nyíltan ellenzékiek lettek. Szinte nem volt senki közülünk, akit nem az ellenzékhez soroltak később. Mi mindig részt vettünk az anyanyelvi konferencián, sőt azt is mondhatom, hogy nem mindig engedtek bennünket be, éppen a hazai hatóságok, ugye? Ezek az ellentétek még élnek, és messziről bizonyos értelemben könnyű volt azt mondani, hogy a régi vezetést is vállalta ez az új vezetőség. Hát nem tudnak igazából érveket mondani, mert összesen a régi vezetőségből egy ember került át nem a vezetőségbe, hanem a hivatal irányításába, Szabó László. Szabó Lászlót én azért nem bocsájtottam el, mert közben a vajdasági, a horvátországi események azok annyira lefoglaltak bennünket, a menekültügyek, az ide-oda való rohanások, hogy hol tudunk segíteni. Ő, aki legjobban ismerte a terepet, én úgy ítéltem meg, hogy ha tud segíteni, ez a legfontosabb. Nagyon furcsa lenne, hogyha égőháznál azt latolgatná az ember, hogy a tűzoltó, aki el akarja oltani a tüzet, hát valaha tagja volt-e a Világszövetségnek, vagy valamelyik pártnak. Ez az ember maradt egyedül. A többiek közül Komlós Attila pedig 1990 után lett a vezetőség tagja, tehát de mi magyarok úgy vagyunk, nyilván a más népek is, hogy amit nem tudunk egészen pontosan, ott megteremtjük a kis mitoszokat, a kis mitológiákat, hiszen igazolásra van mindenkinek szüksége, erkölcsi igazolásra, mert az emberek, akik elhagyták a hazájukat, rákényszerülnek arra, hogy erkölcsire igazolják magukat, így születnek aztán a féligasságok. Én pedig azt szeretném, hogyha a féligasságok helyett egész igazságokat tudnánk fölnöveszteni magunkban, hiszen ha a száműzöttek, az emigránsok és a hazaiak viszonyát akarjuk tisztázni, nekem van erre egy ős példám, Bartók és Kodály példája. Ugye mindenkinek elmondtam, hogy igaza volt Bartóknak, amikor elhagyta a hazáját, igaza volt természetesen. Igaza volt Kodálynak, amikor itthon maradt, igaza volt természetesen. Tehát vannak olyan igazságok, amelyek nem oltják ki egymást, hanem kiegészítik. Ezek meghasonlásos igazságok természetesen, mi teli vagyunk ilyen meghasonlásos igazságokkal, de ezek egész igazságok. Ezek az egész igazságok megállnak egymás mellett, csak a féligazságok kerülnek szembe egymással.
Nem rendkívül fontos dologra mutatott rá a Bartók Kodály mintázat említésével, és itt önkéntelenül is fölvetődik bennem az az Erdélyben és Vajdaságban egyaránt létkérdésé váló probléma, hogy rengetegen készülnek át Magyarországra, és ez időnként meghasonlásokhoz vezethet. Hogy ítéli meg a Magyarok Világszövetségének elnöke az Erdély és a Vajdasági áttelepülőknek ezt a választási kényszerét vagy választási helyzetét?
Ez olyan háborús kényszer és olyan terror alatt születő döntés, amit én emberileg tökéletesen meg tudok érteni. Háború elől menekülnek az emberek, nem csak magyarok, mindenféle nép. Arra emlékszem, hogy 1944 végén és 45 elején mi is menekültünk, mert 17-szer cserélt gazdát a falunk. Tudom, hogy mit jelent háborúban élni. Utána 2,5 hónapig háború kellős közepén éltem, mindennapos tüzérségi tűz, mindennapos aknazápor és mindennapos halálfélelem közelében. Hát onnét már mi nem is menekülhettünk. Aki ma menekül, az természetesen az életét jogosan félti. Legtöbb ember veszélybe van, ezért menekül. Tehát különben az emberek szívesen maradnának a szülőföldjükön. Ezt talán nem is lehet a tépelődések közé sorolni, ez elemi életigény, hogy az ember a háború elől elmeneküljön.
Részben más kérdés nyilvánvalóan az erdélyi magyar értelmiség pozíciója, és itt tulajdonképpen szintén úgy érzem, hogy kellene a higgadt szó, mert hiszen napjainkban tanúi vagyunk olyan megnyilatkozásoknak, amelyek szerint a Magyarországra áttelepült egykori erdélyi magyar értelmiségnek többé nincs otthon szólnivaló joga. Vajon miként lehetne ezt az ellentmondást feloldani azok között, akik otthon maradtak, akik vállalták valóban a nehezebb részét a dolgoknak, és azok között, akik ide áttelepülve folytatni kívánják, és folytatni akarják, és folytatják is az otthoni munkájukat?
Tudom, hogy ez nehéz kérdés, megpróbálok a magam módján válaszolni rá. Én már régóta megszüntettem magamban a kinti és a benti magyar fogalmát. Tudom, hogy van ilyen a valóságban, de azt is tudom, hogy az eszményben ez megszüntethető. Olyan emberek, akik szeretnének egy hazában élni, és nem élhetnek ennek ellenére mégsem egy hazában, azokkal bizony megtörténik ez a szinte tudathasadásos állapot. Arra emlékszem, hogy a 60-as években, amikor először jöhettek át Erdélyből családok, és vendégül láttam őket, sose felejtem el azt az élményt, amikor a családdal érkező gyerekek először mentek végig Budapest utcáin, a föliratokat nézték. Nézd csak, cukrászda, olvasták, aztán rövidáru kereskedés, aztán vasbolt, és így tovább. Nekik ez volt a legnagyobb élmény, hogy magyarul olvashattak el mindent. Nem akartak hinni a szemüknek. Tehát ezt az élményt, amit még nem is fertőzött meg a gyerek szemre gondolok, és a gyerek tudatra, nem is fertőzött meg semmiféle előítélet, semmiféle függési rendszer. Elemi öröm lobbant ki belőlük, hogy hát ők olyan világban vannak, ahol minden természetes a számukra. Én ezt az igényt, hogy aki elválasztottak újra összetartozik, ezt természetesnek tartom. Sajnos a békeszerződések, a nagyhatalmi politikák, a kishatalmi politikák, a legkülönfélébb elfogultságok nincsenek tekintettel ezekre a létből fakadó árnyalatokra és igényekre, de nekünk meg kell érteni, és elképzelhető, hogy azért is találja ki az ember magának, akár így és se gondolok, akár másokra, azt a bizonyos szellemi hazát, azt a bizonyos lelki egységesülést, amelyikben ez, mint eszménybe megteremthető. Kicsit vallásosnak ható fogalom ez, a valósággal szembeállítható, de az embert nagyon sokszor a hite is megtartotta. A világot se azok változtatták meg, akik nem hittek a változásban, hanem mindig azok változtatták meg, akik hittek benne. Azt gondolom, hogy akik Erdélyből elmenekültek, nem nagyon különböznek azoktól, mint akik 1956-ban itt hagyták ezt az országot. És én azt mondom, hogy sajnos emigrációra szükség volt. Szükség van a 20. században. Hányszor végigéltem azt, hogy emigrációban olyan gondolatok fogalmazódhattak meg természetesen és szabadon, amelyekre itt nagyon sok időt kellett várni. És hogyha egy gondolatot túlhord az ember, és nagyon sokára fogalmazza meg, akkor már nem azzal az elevenséggel születik meg, amivel meg kellene, hogy szülessék. Példa erre mondjuk Márai vers, halotti beszédre gondolok. 1950-ben, 51-ben írta Márai Sándor ezt a verset, és Magyarországon akkor itt mindenféle pártdicsőítés, mindenféle szocializmus dicsőítés volt, természetesen voltak mások is, de a kirakatban, de a fülekben, a fejek körül ezek a hangok, mondatok nyüzsögtek, és a nemzet igazi gondját akkor külső emigrációban Márai Sándor fogalmazta meg, belső emigrációban pedig Íj és Gyula az egymondat a Zsarnokságról című versében. Tehát emigrációkra szükség van. Miért ne engedjük meg akkor ezt annak az erdélyinek, aki át akar jönni egy másik létezésbe, hiszen ráadásul még haza is jön, ha úgy tetszik. Nagyon nehezen érthető meg. Tökéletesen megértem viszont azokat, akik azt mondják, hogy igenis ott kell maradni a szülőföldön. Ez az a nagy dráma, amelyikre akár a görög drámák is alakulhatnának. Két erőteljes igazság néz farkasszemet egymással, ugyanúgy, mint Kreón és Antigoné, és hát nem véletlenül, hogy az emberiség a katarzist és a tragédiát kitalálta. Ott, ahol megoldhatatlan dolgok vannak, ott születnek tragédiák. Ezzel naponta együtt kell élnünk, ha a drámán túl valami féle belső sugallatra hallgathatnék csak, akkor azt mondanám, egyszer el kell majd jönnie annak, amikor a visszavándorlás is megtörténik. Mert ez elképzelhető. Eddig olyan erőszak működött, amelyik csak kilökte mondjuk Erdélyből vagy Felvidékről az embereket. De el tudom képzelni, hogy lesz természetesebb világ is, amikor elkezdenek az emberek visszavándorolni. Tudni, mozogni fog a térségben nem csak a gazdasági élet, nem csak a szellemi élet, hanem az emberek maguk is mozogni fognak.
Erre vonatkozóan érdekes kis tanulmányt olvastam a németországi újságban, hogy már is adódnak olyan helyzetek, amikor egzisztenciájukat otthon nehezen megteremtő német fiatalok próbálkoznak visszatérni Erdélybe. Német állami segítséggel természetesen, tehát komoly anyagi háttérrel. Meg szeretném kérdezni, mert rendkívül izgalmasnak tartom azt a véleményt, hogy a magyar emigrációnak akár napjainkban is lehet egy gondolatfrissítő, gondolatfrissítő szerepe, hogy találkozott-e Amerikában, Nyugat-Európában, a nyugat-európai magyarok körében olyan egészen új és számunkra esetleg akár meglepő vagy meghökkentő helyzetelemzéssel, amely a mai Magyarország valóságára vonatkozik, amely esetleg számunkra ismét az emigráció lépés előnyét bizonyítja.
Egyelőre nem találkoztam, de különös szándékokba azért belebotlottam. Azért nem találkoztam, mert azért ez a távolság és a helyzetkülönbség azért nagyon sok embert kicsikét tétovává tesz. És a tétovaság nem mindig segít a gondolkodásnak. De éppen tegnap este voltam egy olyan társaságban, külföldön élő sikeres pénzemberek jöttek össze Teleki Pál meghívására, Szapári Györgytől kezdve Csonka Tamásig körülbelül 80 voltak, és azoknak javasoltam, hogy mi lenne, ha például ők, akik kint éltek sokáig, Magyarországon tartanának egy olyan kétnapos konferenciát, amelyen minden létező dolgot, amely itt örvénylik körülöttünk, megbeszélnének a maguk tapasztalatával, gazdasági, szellemi, pénzügyi tapasztalatával. Egészen bizonyos, hogy más mondatokat találnának ki, mint az itthoni közéletbe belefáradt, belefakult, belekékült emberek. Mert ennek az országnak például az egyik legnagyobb gondja az, hogy már nem hall tiszta mondatokat. Lehetséges, hogy igazak a mondatok, ha valaki kimondja őket, akár egy kormánypárti, akár egy ellenzéki, de már nem hitelesek az emberek, nem igazán hitelesek az emberek, és ez kétségbejtő, és én szeretném, ha volt emigráció, most újra, mint valamikor, éppen a Szabad Európa révén nagyon fontos dolgokat tudott mondani, megint megkapná azt a különleges szerepet, hogy mondjon valami olyat, amit csak ő tud mondani. Én nem félek attól, hogy rájuk fogják, hogy nekik könnyű volt. Itt nem volt senkinek se könnyű, mert el kellett hagyni egy hazát, holott itt szerettek volna élni. Lehetséges, hogy jólétben éltek, de a jólétükbe se fordultak el az országtól. Ezért joguk van ahhoz, hogy bármit megfogalmazzanak. Én akárhol jártam a világban, ahol magyarok élnek, mindenütt találtam nagyon komoly gondolkodókat. És talán ezt a különleges előnyt, hogy mi annyi kultúrával, annyi néppel, annyi tapasztalattal érintkezünk, ugye, ha meggondolom, ismerjük a szerbeket, ismerjük a horvátokat, a szlovákokat, a cseheket, az ukránokat, az angolokat, az osztrákokat, a németeket, az amerikaiakat, a spanyolokat, a svédeket, sokan beszélik is ezeket a nyelveket, és kettős kultúrában élve annyi tapasztalatot gyűjtöttek, ezt kellene valamiképpen nekünk összehangolnunk, összefognunk. Tudnilik, az előző évtizedek nagyon-nagyon nem csak a kintieket osztották meg, a bentieket is. A társadalmak ebben a térségben atomizálódtak. Az egyének, a szétszóródás Magyarországon itt belül is megtörtént. Vasfüggönyök voltak nem csak az országok között, hanem az emberek között is. Na most a Világszövetségben én legalábbis ezt terveztem el, hogy azért is kellene egy szellem és lelki egységet teremteni, mert enélkül nem indulhatnak el komoly folyamatok, hiszen egy művet megteremteni, ahhoz nagyon nagy összpontosító erő kell. Akár zeneszerző, akár egy új művet, akár egy író, akár egy új művet. Én azt gondolom, ha egy új országot akarunk, új törvényekkel, új magatartással, akkor nekünk nagy koncentrációra van szükségünk, és ha a közéletünk nem a koncentrációt segíti elő, hanem a további osztódást, akkor bizony nem nagyon reménykedhetünk abban, hogy ez az új korszaka miénk lesz.
Azt hiszem, megnyugvással hallhatjuk ezeket a szavakat mindannyian. Egyedül az a kétel munkál bennem, hogy itt végül is a Magyarok Világszövetségének elnökét hallom, aki a magyar értelmiség felelősségével fogalmazza meg ezeket a magyar sorskérdéseket. Ugyanakkor úgy tudom, hogy az az apparátus, amelynek élén áll, ehhez a feladathoz ma majdnem, hogy elenyészően kicsinnek tűnik. Milyen megoldások vannak? Azt hallottuk Csóri Sándortól, hogy a Magyarok Világszövetsége létrehozhatná a magyarság új nagykövetségeit a világban mindenfelé. Ehhez nem csupán pénz kell, ehhez szervezeti apparátus kell. Van-e elég erő, van-e elég támogatás ahhoz, hogy a Magyarok Világszövetsége ne csak szellemileg újuljon meg, hiszen azt hiszem, hogy az eddig elmondottak ezt bizonyítják, a szellemi megújulás tényét bizonyítják, hanem szervezetileg is megpróbáljon megújulni.
Nagyon reménykedem abban, hogy az augusztusi világtalálkozó, ha nem lesz is tökéletes, mert 2-3 hónap alatt mi csodákat nem tudunk csinálni. Hát ezt senki ne higgye el, hogy ami 20-30-40-50 év alatt megtörtént, lezajlott az a szétszóratás, akkor egy kézrátétellel 6 hónap alatt mi ezt meg tudjuk csinálni. Ez komoly folyamat lesz. De abban reménykedem, hogy egy vagy két esztendő alatt nagyon komoly munkát tudnánk elvégezni. A mostani erőnk ehhez kevés. 13-an végezni egy olyan munkát, amely nem csak a kinti magyarságot látja maga előtt, hanem a magyarországit is. Hiszen, hogyha azt mondtam az imént, hogy én nem ismerek eszményeimben kinti és benti magyart, akkor a Magyarok Világszövetségéhez teljesen oda tartozónak tartom a magyarországiakat is. Ez új vonása és új gondolata és eszménye a mi világszövetségünknek. Ehhez az óriási munkához nem elég ilyen kis létszámú csapat. Ehhez legalább 30-40 ember kellene. Ezeknek nyelvet kell tudniuk, ezeknek diplomatáknak kell lenniük, ezeknek azt a sokféleséget kell lélektanilag is megérteniük, hiszen a magyarság annyiféle sérelmet hordoz magában, annyiféle érzékenységet, egészen másként közeledik az ember mondjuk egy vajdasági magyarhoz, mint egy amerikaihoz, egészen másként egy kárpátaljaihoz, mint egy Angliában vagy Svájcban élőhöz. Tehát hihetetlen árnyaltságú kultúrára is lenne szükség. Hát az 6 hónap alatt, még hogyha csak ugyan lángelmékkel lenne teli ez a világszövetség, akkor se tudtuk volna megoldani, de nagyon reménykedem, hogy ez a találkozó jó alkalom lesz arra, hogy talán mindenki, aki eljön, észreveszi, hogy van egy nagy esély, hogyha találkozunk és összeadjuk most azt, ami bennünk hiányként élt, és meg tudjuk csinálni, akkor valóban egy új történelmet kezdhetünk el.
Úgy tudom, hogy a Világszövetség új alapszabállyal is készül erre a világtalálkozóra, illetve a kongresszusra. Hogy próbálja az új alapszabályzat a határon túli magyar kisebbség szervezeteit valamiféleképpen testületileg, vagy külön-külön bekebelezni, illetve maga a kebelére ölelni? Tehát van-e valamilyen olyan szervezeti elképzelés, amelyben a már létező magyar kisebbségi szórványban élő, tehát kisebbségi és szórvány magyarság szervezetei szervesen részt tudnának venni, és esetleg mód nyílnék arra is, hogy ezek a szervezetek ott helyben, mint a Magyar Világszövetségének egyfajta kihelyezett részlegei is működhetnének.
Most nemrégen jártam Amerikában, és Los Angelesben például azt javasoltam, hogy alakítsák meg az első világszövetségi szervezetet. Tudnélik, az emigrációs szervezetek azok hadd maradjanak életben, de ott ugyanúgy, mint itthon most a politikai életben a magyarság megoszlott. De aki be akar lépni a világszövetségbe, ott nem kell pártállást képviselnie. Ott anélkül, hogy ezt mutatná, beléphet, hiszen a magyarság egységes ügyét képviselheti ott. Megalakult az első világszövetségi szervezet, már hallottam, hogy nem csak a nyugati parton, hanem a keleti parton is alakulgatnak. Talán a kongresszus ezt még inkább meg fogja erősíteni, ezt a gondolatot. És remélem, hogy a kisebbségben élők között ugyanúgy megszülethetnek ezek a világszövetségi szervezetek, hiszen ott is bármilyen pártállású, bármilyen gondolkozású, de a magyarság ügyét képviselő szervezetbe természetesen részt vehet, akár katolikus, akár református, akár egyik párthoz vagy a másik párthoz tartozik.
Hát ezek olyan csúcs szervezetei lennének a szórvány magyarságnak és a kisebbségi magyarságnak, ahol nem a pártállása fontos, hanem az, hogy az egyetemes magyar kultúráért, az egyetemes magyar nyelv ápolásáért tegyenek meg mindent ott helyben, ne csak budapesti összejöveteleken történjék meg az a dolog.
Hát természetesen nem Budapesten kell folyni a Világszövetség munkájának, mert elsősorban, hanem ott, ahol magyarság él. Én, amikor Svájcban voltam, akkor egy beszélgetésben azt próbáltam megfogalmazni, hogy ahogy a magyar államnak nagykövetségei vannak a világon mindenütt, a magyarság szétszóratásban él, tehát a magyarok világszövetségének is legyenek 4-5 fős nagykövetségei. Azért, hogy jobban tudjuk a kapcsolatot tartani, hiszen oda fordulhatnának a szervezetek is, ezek a bizonyos csúcsszervezetek, de odafordulhatnának egyének is. És abban a pillanatban könnyebben tudnánk a kapcsolatot tartani, hiszen odafordulhatnának a szervezetek is, ezek a bizonyos csúcsszervezetek, de odafordulhatnának egyének is. És abban a pillanatban könnyebben tudnánk a kapcsolatot tartani. Ennek a kapcsolattartásnak a jegyében született meg bennünk az a gondolat, hogy kezdjük el összeszámolni a világon szétszóratásban élő magyarságot. Sokan ezt romantikus gondolatnak tartották, fölöslegesnek, kivihetetlennek. Én azt hiszem, hogy nehezen lehet ezt megcsinálni, de ez mutatná legjobban azt, hogy van-e bennünk akaraterő például, hiszen akit megszólítanának magyarként, nem tudom, Caracasba, vagy Buenos Airesben, vagy valamelyik csíkmegyei faluban, ugye, nyilvánvaló, hogy boldogan azt mondaná, hogy én igenis ehhez a néphez, ehhez a nemzethez tartozom. Vagy azt mondaná, hogy köszönöm szépen, már nem tartozom hozzá, mindegyiket természetes válasznak tartanám, de én magamról is tudom, hogyha engem megszólít valaki, már bizalommal vagyok, nem csak iránt, hanem a világ iránt is, hogy kíváncsiak rám.
A Szabad Európa Rádió 1992. augusztus 16-án sugárzott műsorát hallották. Szarka László beszélgetett Csóri Sándorral, a Magyarok Világszövetségének elnökével. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.